Hetedik novella. Teodoro szerelmes Violantébe, gazdájának Amerigo úrnak leányába, Steherbe ejti, miért is akasztófára ítélik. És mikor vesszőzés közben a vesztőhelyre viszik, atya felismeri, megszabadítja, ő pedig feleségül veszi Violantét. A hölgyek feszült várakozással remegve lesték, vajon mágjára jut-e a két szerelmes, és amikor hallották, hogy megmenekültek, dicsérték Istent, és mind felvidultak. A királynő pedig, hogy a novella végét hallotta, Laurettára rótta a feladatot, hogy a következő novellát mondja, ki is vidáman ekképpen fogott szóba. Szépséges hölgyeim, az időben, mikor a jóságos Vilmos király uralkodott Szicíliában, éltem a szigeten bizonyos Amerigo a Barre da Trapani nevezetű nemes ember, kit egyéb földi javak mellett gyermekkel is bőven megáldott az ég. Mivel pedig szüksége volt szolgákra, és éppen akkor genovai kalózgályák érkeztek Levantéból, hol is Örményország partjain portyázván sok kisgyermeket elraboltak, azok közül megvásárolt néhányat törököknek vélvén őket. Ezek között, kik valamennyien pásztorok gyermekeinek látszottak, volt egy, aki feltűnt úri viselkedésével és szemrevaló külsejével bizonyos Teodoro nevezetű. Ez tehát növekedvén, ám bár szolgasorban tartották, mégis együtt nevelkedett a házban Amerigo gyermekeivel. És inkább természeténél, mint véletlen helyzeténél fogva oly illendő viselkedést és jó erkölcsöket kezdett tanúsítani, hogy Amerigo úrnak nagy örömet ellett benne, és felszabadította. És abban a hiszemben, hogy török, megkereszteltette, és a Pietro nevet adta neki, és mivel fölöttébb megbízott benne, felügyelővé tette gazdaságában. Valamint Amerigo úr egyéb gyermekei növekedtek, akképpen növekedett ugyancsak Violante nevezetű leánykája, szép és kedves teremtés, ki is, mivel apja halogatta férjhez adását, beleszeretett Pietróba. És bár szerette és fölötté becsülte őt jelleméért és minden dolgáért, mégis szégyellette megmondani neki. De ámor megmentette e fáradtságtól, mivel hogy Pietró ki loppal gyakorta, rávetette szemét, ugyancsak belé szeretett olyannyira, hogy csak akkor érezte jól magát, ha láthatta. De igen félt, hogy valaki ne talán észreveszi szerelmét, melyet tilosnak vélt. De a leány, aki szívesen rajta felejtette szemét, mégiscsak észrevette, és hogy bátorságot öntsön belé, igen boldognak mutatta magát ennek miatta, amint hogy valóban az volt. És nagy ideig ebben maradtak, és nem mert egyik sem szólani a másiknak, holott fölöttébb kívánták. De miközben egyenlőképpen égtek felgyulladván a szerelem lángjaiban, a szerencse, mintha csak szánt szándékkal tette volna, megmutatta nékik a módját, hogyan vetkezzék le gyáva félelmüket, mely útjukat szekte. Amerigo úrnak Trapanitól talán egy mérföldjére nagyon szép nyaralója volt, hová felesége a leányával és más hölgyekkel és asszonyokkal gyakorta kijárogatott szórakozásnak okából. Amikor valamely forró nyári napon ugyancsak kimentek oda, s magukkal vitték Pietrót is, és ottan mulattak, történt, mint nyáron gyakran történni látjuk, hogy az égboltot hirtelen sötét fellegek borították be. Miért is, hogy a vihar ott ne kapja őket, a hölgy társaságával egyetemben fölkerekedett, hogy visszatérjenek Trapaniba, és szaporán lépkedtek, ahogy csak a lábuk bírta. De Pietro, ki fiatal volt, s hasonlatosképpen a leány, jóval gyorsabban járt, mint a leánynak anyja és mind a többi hölgyek, miközben talán nem is annyira a vihartól való rettegés, mint inkább a szerelem sarkantyúzta őket. És mikor már annyira megelőzték a hölgyet és a többieket, hogy nem is látták őket, Történt, hogy szakadatlan mennydörgés után hirtelen hatalmas jégeső szakadt rájuk, mely elől a hölgy társaságával egyetemben valamely parasztházba menekült. Pietro és a leány, mivel egyéb menedék nem volt a közelben, bement egy omladozó ódon házba, melyben senki nem lakott, és ebben a tetőnek kevéske maradványa alatt meghúzták magukat mindketten, s mivel keskeny volt a fedél, a szükség kényszerítette őket, hogy egymáshoz simuljanak. E simulás pedig némiképpen felbátorította szívüket, hogy megvallják egymásnak szerelmes sóvárgásukat. És elsőnek Pietro szólalt meg mondván, adná Isten, hogy soha el ne állana imez jégeső, s így maradhatnék, ahogy vagyok. A leány pedig felelt, bizony én is szeretném. És e szavak után odáig merészkedtek, hogy megfogták és szorongatták egymás kezét, ebből pedig következett az ölelés, majd a csókolódzás, miközben szüntelenül zuhogott a jégeső. De hogy ne részletezzem apróra az esetet, a vihar csak akkor nyugodott el, amikor ők, megismervén a szerelem fő-fő gyönyörűségeit, megegyeztek egymással, hogyan tölthetik kedvüket ennek utána is nagy titokban. Az orkán elült, és ők a közeli városkapunál megvárták a hölgyet, s vele együtt hazatértek. Ottan pedig nagy titokban és óvatosan néha-néha találkoztak egymással, mindkettejük nagy gyönyörűségére. És a dolognak a vége az lett, hogy a leány teherbe esett, ez pedig mindkettőjüknek fölöttébb kellemetlen volt. Miért is a leány mindennémű mesterkedést megpróbált, hogy a természet rendje ellenére megszabaduljon magzatától, de mind hiába. Mivel tehát Pietro féltette maga életét, elhatározta, hogy megszökik, és ezt megmondta a leánynak, az pedig ennek hallatára szólott. Ha te elmégy, én bizony megölöm magam. Pietro, ki igen szerette őt, mondotta erre, hogyan kívánhatod, úrnőm, hogy itt maradjak? Terhességed felfedi bűnünket, te könnyűszerrel bocsánatot nyersz, de nékem szegény fejemnek bűnhődnöm kell mindkettőnk bűnéért. Felelte erre a leány, Pietro, az én bűnöm bizony kiderül, de bizonyosra vett, hogy a tiedet soha meg nem tudják, ha ugyan magad el nem árulod. Mondotta akkor Pietro, ha már így megígérted nekem, itt maradok, de ne feledd megtartani ígéretedet. A leány, amennyire csak tudta, titkolta terhességét, de mivel hogy egyre gömbölyödött, látta, hogy tovább nem tudja titkolni, miért is egy napon sűrű könyhullajtás közben megvallotta anyjának, és könyörgött, mentse meg. A hölgy mód felett felháborodott, kegyetlenül szidalmazta a leányt, és mindenképpen tudni kívánta, hogyan esett a dolog. A leány, hogy Pietrót bajba ne keverje, kitalált valami mesét, elferdítvén az igazságot. A hölgy elhitte neki is, hogy eltitkolja a leánya szégyenét, elküldötte őt egyik birtokukra. Ottan pedig, mikor a szülés órája elérkezett, a leány asszonymódra sikoltozott, és akkor történt, hogy Amerigo úr a solymászatból megtérvén elhaladt ama szoba előtt, melyben leánya sikoltozott. Anyja pedig nem is gondolt ilyesmire, mivel férje útszolván soha nem szokott arra járni. Az tehát elcsodálkozott, tüstént belépett, s kérdezte, mi történik itten. A hölgy látván, hogy férje meglepte, nagy bánatosan felkelt és elmondotta, mi történt leányával. De a férfi, mivel nem volt oly könnyen hívő, mint a felesége, azt felelte rá, nem lehet igaz, hogy a leány ne tudná, kitől esett teherbe. Tehát mindenáron meg akarta tudni, mondván, hogy ennek fejében számíthat kegyelmére, különben eszébe vegye, hogy irgalmatlanul megöli. A hölgy tőle teletőleg igyekezett megnyugtatni férjét azzal, mit leánya elmondott, de bizony ez mit sem használt. Férje égtelen düre gerjedt, s kivont kardjával kezében a leányra rohant, ki is miközben atya róla beszélt fiú gyermeket szült, s rá kiáltott, vagy megmondott ki, fia, ez a kölyök, vagy halálfia vagy. A leány halálos félelmében megszegte Pietrónak tett ígéretét, s felfedte, mi történt kettejük között. A lovag ennek hallatára szinte örjöngött dühében, s alig tudta megállani, hogy meg ne ölje a leányt. S minek utána leányának szemébe vágta, mit a harag sugallott neki, újból lóra szállt, bement Trapaniba, s bizonyos Corrado úrnak, ki a királynak kapitánya volt, elmondotta, mely becstelenséget ejtett rajta Pietro. Ez tehát, ki semmi rossztól nem tartott, a kapitány nyomban elfogadta, s kínpadra vonatta, ahol is mindent rendre bevallott. Kevés napok múltán a kapitány arra ítélte, hogy a városon keresztül végigvesszőzzék, annak utána pedig felakasszák, hogy pedig egy azon órában pusztuljon el a két szerelmes és gyermekük, Amerigo úrkinek dühét éppenséggel nem csillapította az, hogy Pietrót halálra juttatta, mérget vegyített egy serleg borba, és ezt egy mesztelen tőrrel együtt odaadta egyik szolgájának, mondván, menj eme két dologgal Violantéhoz, és mondd meg néki nevemben, hogy tüstént válasszon, melyik halált kívánja a kettő közül, a mérgete vagy a vasat. Különben mind a város egész népének szeme láttára, bágyára vettetem, merre rászolgált. Ennek utána pedig fogd a kölykét, kit kevés napokkal ennek előtte szült, lossan szét fejét a falon, és vesd a kutyáknak eledelül. Minek utána a kegyetlen apa ezt a könyörtelen ítéletet mondott a leányára és unokájára, a szolga, ki éppenséggel nem volt jó szívű, hanem inkább gonosz lelkű, útnak indult. A halálra ítélt Pietro, kit a boroszlók szüntelen korbácsolás közben a vesztőhelyre vittek, a csapat vezetőinek irányítása szerint haladt egy fogadó előtt, melyben szállást vett három örményországi nemesúr, kiket Örményország királya küldött Rómába követek gyanánt, hogy nagy komoly tárgyalásokat folytassanak a pápával valamely tervezett keresztes hadjárat ügyében. Itten pedig szállást vettek, hogy néhány napon át felüdüljenek és kipihenjék magukat, és Trapani nemes urai, különösképpen Amerigo úr nagy tisztességgel volt irányukban. Amikor tehát ezek hallották, hogy erre megy a csapat, mely Pietrót vissza, az ablakhoz léptek, hogy megnézzék. Pietro derekától felfelé egészen mesztelen volt, kezei pedig hátra voltak kötözve. És amikor az egyik követ, ki koros és nagyméltóságos úr volt, Fineo nevezetű szemügyre vette őt, meglátott a mellén valamely nagy vörös foltot, melyet nem úgy festettek bőrére, hanem már azzal született, afélét, mint az asszonyok anyajegynek mondanak. Ennek láttán nyomban eszébe jutott egyik fiacskája, akit 15 esztendőkkel ennek előtte kalózok elraboltak tőle Lajazzo melletti tengerparton, s kinek azóta sem hallotta hírét. S felbecsülvén ennek a halálra hajszolt szerencsétlen embernek korát, úgy vélte, hogy ha fia élne, éppen annyi idős volna, amennyinek ez látszik. S amaz anyajegy miatt sejtelem támad benne, hogy ez az ő fia. S úgy gondolta, valóban az, akkor még bizonyosan nem feledte el maga és atya nevét és az örmény nyelvet. Miért is, amint az közelebb ért, rákiáltott: Teodoro! Pietro emenév hallatára hirtelen felkapta fejét. Akkor Fineo örményre fordítván a szót kérdezte: honnét való vagy, ki fia vagy? A poroszlók, kik vezették tiszteletből a nemes úr iránt, megállították, Pietro pedig felelte: Örményországból való vagyok, bizonyos Fineo nevezetű úrnak fia, kitől nem tudom már, miféle emberek kisgyermekkoromban elraboltak. Fineo ennek hallatán kétségtelenül megismerte, hogy ez az ő elveszett fia. Miért is társaival együtt sírva lement, s a poroszlók között oda sietett hozzá, hogy megölelje. És drága szövetből való köpenyét rejája borítván kérte azt, ki a vesztőhelyre vitte az ifjút, hogy ne terheltessék itten várakoznia, míg nem parancsot kap, hogy visszavezesse. Azt pedig felelte, hogy szívesen várakozik. Fineo akkor már tudta, mely okból viszik az ifjút kivégezni, mert mindenfelé elterjedt a híre. Miért is társaival és csatlósaikkal nyomban Currádó úrhoz sietett, és szólott hozzá ekképpen. Uram, az, kit szolgagyanánt kivégeztetni akarsz, szabad ember és az én fiam, és hajlandó feleségül venni amaz leányt, kinek hír szerint elvette szüzességét. Annak okáért kegyeskedjél elhalasztani a kivégzést mindaddig, míg megtudakoljuk, elfogadja-e őt a leány férjeül, nehogyha valóban elfogadja, a törvény ellenére cselekedjél. Currádó úr, mikor meghallott, hogy az ifjú Fineo fia, elálmélkodott. És szégyenkezve a végzett gonosz játéka miatt megismerte, hogy csak ugyan igaz, mit Fineo mond, miért is nyomban parancsot adott, hogy az ifjút hazabocsássák, s elküldött Amerigóért, és mindezt elmondotta neki. Amerigó, ki abban a hiszemben volt, hogy leányos unokája már halott, kimondhatatlanul megbánta, amit cselekedett, mert most látta, hogy ha leánya élne, még mindent jóvá lehetne tenni. Mégis kengyelfutót küldött leányához, hogyha még parancsát nem hajtották végre, most már ne is tegyék. A kengyelfutó épp akkor ért oda, amikor a szolga a leány elébe tette a tört és a mérget, és mivel ez nem választott eléggé gyorsan, gorombáskodott vele, és kényszeríteni akarta, hogy válassza már valamelyiket. De ura parancsának hallatára otthagyta a leányt, és visszatért gazdájához, és megjelentette néki a dolgok állását. Megörült ennek Amerigó úr, s elment Fineóhoz, és könnyes szemmel tőle telhetőleg mentegetődzött a történtek miatt, és bocsánatot kért tőle, s kijelentette, hogy a Teodoro feleségül kívánja a leányát, nagy örömmel hozzáadja. Fineo jóságos indulattal meghallgatta a mentegetődzést, és ekképpen felelt. Azt akarom, hogy fiam feleségül vegye leányodat, ha pedig nem akarná, szabad folyást engedek az ellene mondott ítéletnek. Minek utána tehát Fineo és Amerigó megegyeztek. Elmentek Teodorohoz, ki még kétségbe esetten reszketett a haláltól, és egyúttal örvendezett, hogy atyát fellelte, és hát megkérdezték, mi a szándoka emez dologban. Teodoron, mikor meghallott, hogy Violante, ha ő úgy akarja, a felesége lesz, oly igen eláradt a boldogság, hogy úgy érezte, mintha a pokolból a paradicsomba röppent volna, s felelte, ez lenne számára a legnagyobb boldogság, ha mindkettejüknek ez volna akaratjuk. Elküldöttek tehát a leányhoz, hogy megtudakolják szándokát. Ki is halván mi történt, és mi készült Teodoróval, holott a világ legboldogtalanabb asszonya gyanánt már a halált várta, nagy sokára hitelt adott íme szavaknak, némiképpen felvidult és felelte, hogyha eme dologban szíve vágyára hallgat, nem tud nagyobb boldogságot elképzelni, mint hogy Teodorónak felesége legyen. Egyéb iránt pedig úgy fog cselekedni, amiként atya parancsolja. Minek utána tehát ekképpen megegyeztek a leány férjhez adása felől. Mind a polgárok nagy örömére pompás ünnepséget csaptak. A leányasszony meggyógyult, s miközben csecsemőjét szoptatta, nem sok idő múltán szebb lett, mint valaha is volt. S a gyermekágyból felkelvén Fineo elé járult, mikor az visszatért Rómából, s atya gyanánt illő tisztelettel üdvözölte. Az pedig nagyon megörült, így gyönyörű szép menyének, s nagy pompával és vígassággal megülte lakodalmokat, a menyecskét pedig leányának fogadta, és később is leányaként tartotta. És kevés napok múltán fiával és menyével és kicsiny unokájával Gájára szállott, s magával vitte őket Lajadzóba, hol a két szerelmes nyugalomban és békességben élt, mint holt a napjáig.